Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen, Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Amen. Az apostoli köszöntésnek a Péter levelében leírt változatával köszöntöm a gyülekezetet. Grendorf Péter vagyok, a 13. kerületi angyalföldi evangélikus gyülekezetnek az egyik lelkésze. Feleségemmel együtt szolgálunk ott, most már 13. éve. Nagyon nagy csodákat éltünk meg ebben a gyülekezetben, és hát az én életemben is Isten nagy csodákat készített, és ha bemutatkoznom kell, akkor nem is önmagamról beszélnék, hanem arról, hogy mit végzett Isten az én életemben. És mivel arra gondoltam, hogy majd a következő napokban majd részletesebben is el fogom ezt mondani, most csak egyetlen elemet szeretnék kiemelni, és már itt rögtön az elején elmondom azt, hogy már az önmagában csoda, hogy én itt állok, és egyáltalán meg tudok szólalni a gyülekezet előtt. Az én gyermekkoromban, amióta megtanultam beszélni, volt egy beszédhibám, dadogtam, nagyon, nem mondjuk így, hogy nem lehetett nagyon eltitkolni mindezt, különösen, hogyha izgalmi helyzet volt, vagy sok ember előtt kellett megszólalni, vagy valami olyan volt, amikor olyan emberek előtt kellett szólnom, akiket nem ismertem, és úgy nem volt úgy a szívemben igazán békesség, akkor elkezdett akadozni a beszédem. És ez, amikor hitre jutottam, akkor sem változott meg, de mégis egyre inkább azt éreztem, hogy Isten arra hív, hogy lelkészként szolgáljak, ami hát lehetetlennek tűnt ebben a helyzetben, és hát nem is nagyon tudtam, hogy mit tegyek, és akkor lelki atyámnak elmondtam ezt, hogy hát én azt érzem, hogy lelkészként kell szolgálnom, és akkor ő azt mondta nekem, hogy ez akkora képtelenség, hogy egészen bizonyosan az Úrtól van. Mert hogy ez nem egy emberi törekvés az, nyilvánvalóan én magamtól nem mennék, hogyha egy ilyen helyzetben vagyok, akkor nekem el kell indulnom, és hát akkor ő meg fog segíteni ebben. És felvételiztem a teológiára már túlkorosként, hiszen mi Krisztiánnal egyidősek vagyunk, de mégis 6 évvel később mentem, mint azok, akik hát rendes időben mentek a teológiára. És hát a felvételimet most nem fogom elmondani meg azt, hogy az egy milyen nehezen ment, és ezt hogy tud sikerült meg, de fölvettek, és ami hát önmagában egy csoda volt. Ami viszont utána következett az első évben, rögtön az első hónapokban, az egy nagy próba elé állított. Ugyanis voltak áhítatok, reggeli áhítatok minden nap, és ezt úgy végeztük a teológián, az uglói templomban volt mindez, hogy áhítat csoportokba osztottak be bennünket, amiből minden évfolyamból voltak hallgatók, és akkor mindenkinek megvolt a maga szerepe. Tehát volt, aki Zsoltárt olvasott, volt, aki igét hirdetett, volt, aki imádkozott a végén, tehát mindenkinek megvolt a szerepe, és minden napra így be voltunk osztva, és én Zsarnai Krisztiánnak a csoportjába kerültem. Első évfolyam, első ilyen alkalom. És akkor hát beszélgettünk, és azt mondta Krisztián, hogy az egyik nap legyek én az ige hirdető. Hát ha már én egy idősebb is vagyok, meg mindaz, amit az Úr elvégzett, nem azt, hát mondjam el, tegyek erről bizonyságot. Nagyon készültem a szolgálatra, és elkövetkezett ez a nap, és a zuglói templomban felmentem a szószékre, és a gyülekezetre néztem, ott voltak a professzorok, ott voltak a hallgatók, és hát minden, ami a gyerekkoromban ilyen akadályként jött, az visszajött. És hát tulajdonképpen nagyon nehezen, ott valamit ott elhebegtem, habogtam, szerintem a legrövidebb áhítatot tartottam a teológia történetében, és közben, mikor éreztem, hogy ennek így nincsen sok értelme, és úgy egy idő után úgy abba hagytam, és lejöttem a szószékről, és elindultam ki a templomból. Botrány nem volt, mert jött az imádkozó, és folytatta, tehát hogy mondták, hát ez ilyen rövid volt, akkor ennyi volt, de én haza is mentem rögtön, és éreztem, hogy hát ez az én pályafutásom az eddig tartott, és hazamentem, és arra gondoltam, hogy másnap majd kiiratkozom a teológiáról, mert hiszen mindenki számára világossá vált, hogy alkalmatlan vagyok erre, én nem tudok beszélni, nem tudok megszólalni sok ember előtt, és hát ezt nem, úgy éreztem, nem segített meg az Úr sem, ennek ennyi volt. És másnap reggel azzal keltem föl, hogy akkor elindulok a teológiára kiiratkozni, és reggel az útmutatóban az ige, az egyik olvasmányban az volt, hogy Mózes berzenkedik a szolgálat ellen, arra hivatkozva, hogy ő nehéz beszédű, ő nem tud beszélni, nem tud a fára, ne őt küldje a fáraóhoz, valaki más küldjön, és akkor az úr azt mondja neki, hogy hát kiadott szájat az embernek, te csak menj, én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. És akkor egyszerűen úgy éreztem, hogy ez ne ott akkor nekem szól. Hát, ha ez így van, azt mondta, ha megtanít, akkor ez egy hosszabb folyamat lesz. Elindultam a teológiára, és hát nem iratkoztam ki. Még utána, hát jóval nem volt egy teljesen sima ügy mindez. Hosszú volt az út, amire aztán a ötöd évre már nagyjából úgy azért el tudtam mondani egy ige hirdetést. Erről most hosszabban nem szólok, majd remélem, hogy tudunk erről majd beszélgetni is, és szívesen elmondom, hogy hogyan történt mindez. Minden esetre azt szoktam mondani, hogy azóta azért imádkozom, hogy azt az ige hirdetésemet, amit ott nem tudtam befejezni, azt most be tudjam fejezni. Tehát azért imádkozom, hogy be tudjam fejezni az ige hirdetést. Az a különbség, hogy most már a gyülekezet is azért szokott imádkozni, hogy fejezzem be az ige hirdetést. Reméljük, ez most nem így lesz. A mai alkalom az attól különleges még, hogy mennybemenetel ünnepe van, ahogy az elhangzott, és ez nagyon fontos. Ugye húsvét után vagyunk 40 nappal, és ez egy olyan ünnep, amit általában nem szoktunk ünnepelni, vagy valahogy nem nagyon értik sokan, hogy miért ünnepeljük mi azt, hogy ami Úrunk Jézus 40 nap után, amit a tanítványai körében töltött, a mennybe ment, visszatért oda, ahonnan jött. Miért jó ez? Hát nem lett volna jobb, hogyha itt maradt közöttünk? Hát mi ebben az ünnepelni való? Fontos, hogy értetővé váljon ennek az ünnepnek a valódi mondani valója és evangéliumi mondani valója, ami arról szól, hogy Jézus elvégezte azt a szolgálatot, a megváltásnak a művét, amiért jött erre a földre. Ő nem azért jött, hogy gyógyítson, nem azért jött, hogy tanítson pusztán, és szerte járjon, és jót tegyen, hanem azért jött, hogy megváltson bennünket a bűnből, halálból, ördög hatalmából. És amikor elvégezte ezt a kereszten, feltámadott a harmadik napon, utána visszatért oda, honnan jött. De annyi történt a mennybe menetelkor, hogy Jézus oda ment, ami Urunk, ahonnan érkezett, visszatért a mennybe, hogy aztán valóban mindeneket magához vonzon, és mindenhol jelen lehessen, hogy segítségül tudjuk hívni. Ő azt mondta, nem hagy bennünket magunkra, hanem elküldi a pártfogót, elküldi a Szentlélek Istent, és most Pünkösdre készülünk, és szeretném, hogyha ez az evangelizáció sorozat az valóban a Szentlélek eljövetelére készítene el bennünket. És ehhez hívjuk segítségül Mária énekét, és ezt az igét szeretném most Mária énekéből, az első szakaszt, az evangelizációs sorozatunknak az első részében, az első szakaszt felolvasni Mária énekéből, a Lukács szerinti evangélium első fejezetének a 46. versétől következőképpen hangzik. Mária pedig ezt mondta, magasztalja lelkem az Urat, és újjong az én lelkem megtartó Istenemben. Mert rátekintett szolgáló leányának megalázott voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék. Kedves testvérek, Luther Márton magnifikált kommentárjában ezt írja. E szent és dicsérő ének alapos megértéséhez előre kell bocsátani, hogy a magasztos Szűz Mária a Szentlélek megvilágosítása és tanítási nyomán saját tapasztalatból beszél. Mert Istent és az ő igéjét senki sem értheti helyesen, csak az, akinek a Szentlélek közvetlenül megadja. Az ilyen megtapasztalás a Szentlélek iskolája. Nélküle csak üres szó és fecsegés, amit tanítunk, így van ezzel a Szent Szűz is. Így kezdte a Magnifikát kommentárját Luther, amelyben sorra veszi ennek a csodálatos újszövetségi Zsoltárnak a sorait, és soronként szinte kibontja a mondani valóját. De azt mondja, hogy a Szentlélek iskolája ez a Zsoltár, Mária éneke, és a Szentlélek által érthetjük meg csak, hogy mi a mondani valója. Akinek megadja ezt a Szentlélek Isten, és közvetlenül kinyilatkoztatja neki. Éppen ezért én arra hívom most a testvéreket, és a következő napokban fogjuk ezt tenni, hogy iratkozzunk be a Szentlélek iskolájába, és így készüljünk fel a lélek jövetelére, és ebben méltán jó és méltó vezetőnk lehet Mária. Amikor én arra gondoltam, hogy Mária éneke legyen ennek az evangelizációs sorozatnak a vezérigéje, akkor voltak, akik óvtak ettől engem. Valljuk be, hogy Máriának a személye az eléggé leterhelt, legalábbis az legutolsó 1500 év teológia történetében. Kik mondhatjuk azt, hogy mi evangélikusok, mondhatjuk protestánsok, félünk Máriától, az ő személyétől. Megvan ennek a jó okunk van erre. Félünk tőle, de mégis az Úristen erre irányította az én figyelmemet, erre az énekre, és amikor elkezdtem olvasni Luther Magnifikát kommentárját, és elkezdtem hallgatni Johann Sebastian Bachnak a Magnifikát feldolgozását, akkor arra jutottam, hogy mi evangélikusok is bizony ezt a drága kincset magunkhoz ölelhetjük, és nagyon fontos lenne, hogy ugyanúgy, ahogy Luther és Bach, végigvegyük ezt az éneket, és ebből megtanuljuk a Szentlélek iskolájában, hogy mit jelent Istent magasztalni az egész életünkkel. És ebben nagyon hasonló Luther feldolgozása is, és Bach feldolgozása is, hogy egyikük sem marad kívülálló, hanem megérinti őket ez az ének, és úgy bontják ki, hogy saját tapasztalatukká válik mindez. Hiszen ugyanaz a Szentlélek munkálkodik bennünk is, ami munkálkodott Máriában, Lutherben és Bachban. Olyan fantasztikus megtapasztalni mindezt, és tudatosítani mindezt. És talán kicsit hosszú, de talán nem felesleges bevezető után, akkor nézzük meg a mára kijelölt szentleckét a Szentlélek iskolájában. Luther már az elején is tömör szellemességgel fogalmazza meg, amikor a Szent Szűz magán tapasztalja meg, hogy milyen nagy dolgokat cselekedett vele Isten, bár ő semmibe vett, jelentéktelen, szegény és lenézett volt, akkor a Szentlélek tanítja arra a mély ismeretre és bölcsességre, hogy Isten olyan Úr, aki felmagasztalja a kicsint és megalázza a nagyot, röviden összetöri, ami van, és rendbe teszi, ami összetört. Összetöri, ami van, és rendbe teszi, ami összetört. Tulajdonképpen az evangelizáció erről szól. Amikor Isten igéje megszólal, akkor ez történik a mi életünkben is. Összetörik, ami van, és rendbe jön, ami összetört. Amire először figyeljünk Mária énekében, az az, hogy ez az ének, ez nem Máriáról szól. Mária az Istent magasztalja. Számára egyedül az Úr a fontos. Nem önmagáról beszél, amikor megnyitja ajkait és egy imádságot mond, hanem Isten dicsőítés szólal meg az ajkain, ami nagyon rokon a zsoltárokkal valóban, hiszen Mária nagy valószínűség szerint ezeket a zsoltárokat, az ószövetségi zsoltárokat imádkozta az asszonyokkal együtt. Az életének része volt mindez, és amikor megtapasztalja a Szentlélek jelenlétét, megtapasztalja azt, hogy a Szentlélek által az Isten fogan meg ő benne, akkor magasztalásra nyitja az ajkát, és megszólal ez a csodálatos magasztaló ének. Mert Mária éneke válasz Isten szavára. És minden dolog, ami az életünkben történik, és igazán fontos, az az Isten szavára kezdődik el. Az egész élet az Isten szavára kezdődött a teremtéskor, és ugyanez a teremtő szó tudja a mi életünket újjáteremteni, megújítani. Bármilyen helyzetben vagyunk, az Isten szava az, ami megeleveníthet bennünket. És Mária így tapasztalja meg, hogy először megszólítja őt a mindenható Isten. Az ő jelentéktelen életét ennyire fontosnak tartja az Úr, akkor valóban kibudjan belőle ez a Zsoltár. Mert nem véletlenül szólal meg, hiszen a szív teljességéből szól a száj, amivel csordultig van a szív, azt szólja a szája, hogy ami Urunk mondja, valóban túl csordul mindaz, ami a szívünkben van, és az szólal meg az imádságainkban, az Isten dicséretben is. És Mária életében is ugyanez történik meg. Eljuttat minket a Szentlélek arra az élő tapasztalatra, hogy Isten él, hogy Isten cselekszik a mi életünkben is, és hogy ő a leghatalmasabb Úr. Az egyetlen igaz Isten, és mindez nem maradhat, csak egy gondosan megtanult lecke az életünkben. Azzal kezdtem, hogy a Szentlélek iskolájába iratkozzunk be, és megvallom töredelemmel, hogy én gyerekkoromban nem szerettem igazán iskolába járni, bár nem is így igaz mindez, hanem inkább iskolába járni szerettem, tehát bejárni szerettem, a közösség az jó volt, de mondjuk tanulni nem szerettem annyira, és hát nem is tanultam igazán. Tehát nem lenne igazán hiteles, hogyha most én azt mondanám, hogy iratkozunk be az iskolába, és ott ugye tanárbácsisan elmondanám, hogy mi a mai lecke. De a Szentlélek nem is ezt teszi. Ő nem azt várja tőlünk, hogy mondjunk betanult KT válaszokat, hanem hogy Isten igéje, vagy ezek a KT válaszok élővé váljanak az életünkben. Meg akarja eleveníteni mindazt, amit már tudunk. Nagyon sok mindent tudunk, én azt gondolom már Istenről, az ő igéjéről, de vajon életté vált-e bennünk mindez? És Mária Zsoltára erre akar elvezetni bennünket, hogy mindez, amit már tudunk, ez az ismeret, ez hogy válhat élő valósággá a mi életünkben? Hogyan elevenedhet meg az életünkben? Máriából így tör fel tehát a magasztalás, amit nem lehet visszatartani, nem tud visszatartani. Jeremiás azt mondja, hogy csontjaiba rekesztett tűz az ige. Azt mondta, megfogadta, hogy nem fogja hirdetni az igét, de azt mondta, nincs rajta hatalmam, mert neki van rajtunk hatalma. Nem tudjuk megtenni azt, hogy ne hirdessük. Ha ő elhív bennünket, megszólít bennünket, akkor egyszerűen nem tehetünk mást, mint azt szólaltatjuk meg, amit ő ad a szívünkben. És a Szentlélek megmozdít és Isten magasztalására indít bennünket, ezonban nem csak kegyes szavakban jelenik meg, olyan szófordulatokban, amiket meg lehet tanulni, hanem el lehet játszani, hanem sokkal többről van ennél szó. Így mondja, magasztalja lelkem az Urat, és újjong az én lelkem megtartó Istenemben. Milyen leleplező ez a megfogalmazás. Mária nem tagadja, hogy egész életével dicsőíti az Urat. Szíve, lelke, egész bensője Isten nagyságát zengi. A magnifikát szóban ne ijedjünk meg ettől, ez egy latin szó. Sokszor szoktunk ilyeneket mondani, én mindig meg fogom magyarázni, nem szabad félni ettől, csak azért mondjuk sokszor, hogy komolyabbnak látszunk. De mégis nagyon fontos ez a szó. A magnifikátban a magnus szó van, a nagy szó van. A magasztalás azt jelenti, hogy naggyá tenni. És ez nem azt jelenti, hogy tőlünk lesz nagy, hanem azt, hogy számunkra is az. Fölismertük, hogy kicsoda az Isten, hogy ő a leghatalmasabb, és ezért őt magasztaljuk, mert ő egyedül a magasztalásra méltó. És talán nem csak az én fülemben van Bachnak magnifikát feldolgozásában, hogyha testvéreknek nincs érdemes meghallgatni, 25 perc az egész, és nagyon sok minden van benne, amit szavakkal ki sem lehet fejezni, az az egekbe törő kórus, amikor a magnifikátot megszólaltatja, az egyetlen szót, és úgy föl tör az egekbe a kórus, úgy föl naggyá teszi Isten nevét. És miért fontos ez? Miért kell magasztalni Isten? Mi a jelentősége annak, hogy Istent magasztaljuk? Hogy egyszerűen kimondom az igazságot, hogy kicsoda számomra az Isten. Luther azt írja, hogy ennek a magasztaló éneknek az a jelentősége, hogy így írja, Krisztus szelíd anyja tapasztalatával tanít arra, hogyan lehet Istent megismerni, szeretni és dicsérni. Megismerni, szeretni és dicsérni. Ezt a sorrendet követi Luther, de ez fölcserélődhet. Valamikor az ember, ahogy egyre jobban megismeri Istent, úgy kezdi el dicsérni, és egyre buzgóbb, forróbb a szeretete iránta. De Isten iránti forró szeretetem is indíthat arra, hogy egyre jobban megismerjem őt, és magasztaljam. De mindez az ismeret, a szeretet túlcsordulhat, Isten dicséretté alakulhat. De az Isten dicséretem is, ahogy magasztalom, akár énekkel, zsoltárral, imádsággal az Urat, az is felgerjeszteti az én szívemet arra, hogy minél inkább szeressem az Urat. Olyan fontos lenne, hogy ezt együtt lássuk, ezt a hármat. Hogy legyen Isten, Isten az életemben. De még ennél is több, az én Istenem. Aki Jézus Krisztusban odaadta nekem önmagát, kiszolgáltatta önmagát, hogy ez járja át az életemet. Olyan fontos lenne, hogyha felismerjük ezt, hogy Isten szeretete az, ami megszólít bennünket, és Isten mindig először, és erről lesz szó, a következő alkalommal, majd holnap, az első mozdulata az irgalom, az első mozdulata az ölelés az Istennek. Már a 10 parancsolatban is ezt tapasztaljuk meg, a 10 parancsolat bevezetésében, úgy kezdődik, hogy bemutatkozik az Úr. Én az Úr vagyok, a te Istened. És ez azt mondja, neked adom magam, a tied vagyok, a te Istened vagyok. Mielőtt bármit kérne, követelne, elvárna tőlünk, először ad. Mert a szeretet mindig először ad. Mi mindig csak válaszolni tudunk erre, és amikor arról szól valami, hogy bűnbocsánatot, életet, üdvösséget ad nekünk az Úr, akkor mindig válasz az Isten megszólító kegyelmére és szeretetére. Nem azt mondja Mária, hogy magasztalom Istent, hanem hogy magasztalja lelkem. Mint csak azt mondaná, hogy az egész életem, a teljes valóm Isten szeretete járja át. És ez a nagy öröm, és közben nem is magam ura vagyok, hanem felemeltetem lélekben az Úrhoz. Mint a Pálapostól tapasztalata szólalna meg, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amelyet ebben testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Él bennem a Krisztus. Ez az, ami Mária életében a szószoros értelemben valósult meg akkor, abban a pillanatban. Megfogant benne a Krisztus. Ennek a Zsoltár születésének pillanatában, és valóban ez az asszonyoknak irigylésre méltó tapasztalata, hogy él bennem valaki. Formálódik, növekszik, mozog, és önálló életet él. Nem én irányítom, nem akkor mozog, amikor én akarom, hanem amikor ő akar. Ez persze természetesen ez a hasonlat nem pontos az Úrra, hiszen a Szentlélek tudatosan vezet bennünket és formál bennünket, de mégis erre vezet Mária éneke, hogy engedjük, hogy Isten magasztalása megszólaljon bennünk és átjárja az életünket, hogy életünk alaphangja legyen ez, és hogy ezen által minél inkább megismerjük és szeressük az Urat. Aki teljes szívéből tudja mondani Máriával együtt, és így magasztalni Istent, magasztalja lelkem az Urat, és újjong az én lelkem megtartó Istenemben. Az ilyen ember mindent Istentől vár. Ő rá figyel, elfordítja magáról a szemét, és erről az elemről is lesz még szó majd a sorozatban. Sok csalódásunk éppen abban van, hogy Istent úgy várunk el, Istentől áldásokat, hogy közben nem tartjuk őt Istennek. Nem figyelünk arra, hogy mi az ő akarata, hogy ő mit vár el tőlünk. Nekünk vannak csak elvárásaink. Nem magasztaljuk, csak vádoljuk a legtöbbször Istent. Nem kaptuk meg azt, amit akartunk. A gyülekezetünkben volt egy fiatalasszony, akinek volt egy nagyon csúnya válása, elhagyta őt a férje. A gyerekekkel egyedül maradt, nagyon nagy nyomorúságban volt. És akkor eljött és panaszkodni kezdett, és azt mondta, hogy nektek könnyű, mármint nekem és a feleségemnek, de őt nagyon csúnyán megalázták és elhagyták, és jött a kérdés, amit a lelkészeknek nagyon sokszor feltesznek, hogy miért engedte Isten, hogy ez a csúfság megessen vele. És amikor ilyen kérdések elhangoznak, akkor azok nagyon nagy mélységben sokszor tragédiák, személyes tragédiák előzik meg, és nyilván ilyenkor az embernek nem szabad egy ilyen kioktató stílusban válaszolni, de azért úgy halkan megkérdeztem tőle, hogy mielőtt házasságot kötött, megkérdezte Isten, hogy engedi-e? Tehát, hogy már ezt se engedte volna. Tudom, utólag már erről nehéz beszélni, de olyan fontos lenne, hogy ha valami előtt állunk, valamilyen helyzetben, egy döntés előtt, hogy akkor kérjük ki az Úr véleményét, válaszúthoz érve. Ki tudjuk-e kérni az ő véleményét? Hogy mit akar az Isten? Mi az Isten akarata az ő igéjében, amit kinyilatkoztatott? Hogy ez valóban Isten szerinti-e, amit meg akarok tenni? Amit elhatároztam magamban? És nem utólag vádolni az Istent. Azt mondhatom, hogy csak az vádolhatja Istent, aki előtte kikérte az ő véleményét, az meg nem fogja. Magasztalni fogja őt. Mert Istenre nem háríthatom a saját döntésemnek, a rossz döntésemnek a következményeit. Isten egyedül akkor vádolhatom, hogyha ő Isten az életemben, és akkor pedig nem fogom. Mert ezen a ponton van a mai központi tanítása a Szentléleknek. Így magasztalja Istent Mária, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék. Azért is ezt a címet adtam ennek az első alkalomnak. Íme mostantól fogva. Addig volt valahogy, és most valami egészen új történik. Amikor Isten megjelenik az én életemben, akkor egy választó vonal következik. Volt valahogy addig, és jön azután. Íme mostantól fogva. Ez a határhelyzet, ami két részre osztja az életemet. Volt előtte, és van utána. Isten cselekszik, és ennek megtapasztalása gyökeres változást hoz az életemben. Amikor én Isten mellett döntök, befogadom az én életemben, akkor ez a határhelyzet következik el. Valami új kezdődik. Egyszer Jeruzsálemben, az ünnepem, ott a templomban Jézus, és elé hoztak egy nőt. Ott taszigálták férfiak, és a mindenkori vádlottak helyére állították középre. És Jézusra nézett mindenki, és megkérdezték tőle, azt mondták, hogy ezt a nőt házasságtörés közben tetten érték. Mózes a törvényben előírja, hogy meg kell halnia. Te mit mondasz erre? Csapdahelyzet, mondhatjuk. Hiszen nincs jó válasz. Hát persze, mondhatja azt, hogy ha azt mondja, hogy ne kövezzék meg ezt a nőt, akkor ellene mond Isten kinyilatkoztatott akaratának. Ha azt mondja, hogy kövezzék meg, akkor az ő saját tanításának, az Isten irgalmának mond ellene, és joggal hagyják el tanítványai. Két legyet ütnek egy csapásra. A nő is meghal, és Jézust is lehet vádolni. Kezükben kővel, fölényesen várják a választ. Csak ami Urunk nem mond semmit. A porba rajzol valamit, ír valamit a porba, majd a csöndet megtörve annyit mond, nem moralizál, nem érvel, nem kezd el vitatkozni, írásmagyarázati vitába sem bonyolódik, egyébként tehetné, megkérdezhetné, hogy a házasságtörésen kapott párnak miért csak a női tagját hozták oda, hiszen Mózes mindkét fél számára előírja a halálos ítéletet. Miért olyan megengedők a férfival szemben? Mondhatjuk mind a mai napig. De nem mondja ezt. Ezt sem mondja. Mindössze arra vonatkozik az ő válasz, hogy ki kezdheti el az ítélet végrehajtását. Mindössze egyetlen emberhez szól, aki az első követ eldobhatja az asszony felé. Azt mondja, aki bűntelen közületek, az vesse rá az első követ. És akkor a görcsösen követ szorító kezek kinyílnak. Én valahogy úgy képzelem, hogy tompán koppannak a kövek, és elkullog a kivégző osztag. És Jézus marad ott, a középen, az asszonnyal. És megkérdezi, hol vannak a vádlóid? Nincsenek, elmentek. Senki sem ítél el téged? Senki, Uram, azt mondja Jézus, az egyetlen, aki megtehetné. Én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Mostantól fogva. Nagyon fontos. Ez a határvonal. Ez a mostantól fogva. Nem igazolja a bűnt Jézus. Nem azt mondja, hogy menj el és folytasd azt, ahogy eddig éltél. De megadja az újrakezdésnek a lehetőségét. És erre hív bennünket, amikor megszólít. Nem igazolja a bűnünket. Nem igazolja mindazt, ami istentelenség, Isten akaratával ellentétes az életünkben. Nem igazolja a rossz döntéseinket. Nem igazolja a mi életünknek azt a részét, amit előre el akarunk takarni, és azt gondoljuk, hogy az úgy rendben van, akár csak titokban tesszük. De megadja a lehetőséget arra, hogy újat tudjunk kezdeni. És erre hív ma bennünket. Íme mostantól fogva. Határt húz az addigi és az azutáni között. Eddig volt valahogy, de mostantól lehet másképp. Mert Jézus szeretete azt jelenti, hogy van új, van bocsánat, van kiengesztelődés. Nem kell a régi rossz döntéseim következményeit, örökké való következményeit viselnem. Mit jelent Mária életében ez a mostantól fogva? Mert az Úr rátekintett szolgáló leányának megalázott voltára. És íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék. Akire rátekint az Úr, az boldog ember. Azt gondolom, mindannyian keressük a boldogságot. Alapvetően törekszünk arra, ami boldoggá tesz bennünket. És az én életemben az alapkérdésem, ami kamaszkoromban úgy hangzott, nem volt ebben még semmi Isten keresés, bár már én hiszem, hogy Isten munkálkodott az életemben, de mindösszes ennyi volt a kérdésem, hogyha minden ember boldog akar lenni, minden ember arra törekszik, hogy boldog legyen, békességet akar, jól akarja magát érezni, akkor miért nem sikerül? Miért nem sikerül ez nekünk? Hogy valami alapvetően romlott el az emberben, valami alapvetően akadályoz bennünket abban, hogy megvalósuljon a boldogság az életünkben. Miért nem boldog akkor az ember? Miért van az, hogy csak ideig, óráig tesz boldoggá bennünket, hogy az öröm forrásaink azok ideig, óráig tartanak. A gyönyör ideig, óráig tart, de mindig jön a másnap. Mindig jön a másnap. És ezt tapasztaltam meg. És az volt az én kérdésem akkor, hogy van-e olyan öröm, ami másnap is öröm? Mert aznap mindig jó volt, de mindig jött a másnap. Az év, a felébredés, a rossz érzések, a keserű szájíz, a gyötrő gondolatok. Mindig másnap. Aznap jó. Van-e öröm, ami másnap is öröm? Testvérek, ennek van egy bibliai alapja is. Amikor Jákob dolgozik 7 évig, hogy Ráhel a felesége lehessen. És tudjuk, hogy mi a történet. Eljön az esküvő napja, ott van a lefátyolozva a menyasszony, és a következőt olvassuk, megtörténik a nász éjszaka, és másnap reggel látja azt, hogy Lea van mellette. Károli csak ennyit ír, íme Lea az. Hát ez az, ami a mi életünk tragédiája. Hát leírható volt az én múltam ezzel a szóval. Íme Lea az. Előző nap még van Ráhelünk, szerelmünk, boldogságunk, örömünk, és jön a másnap. És rá kell döbbennünk, hogy az történik, amit nem akarunk. Az van ott, amit nem akarunk. És az nem a boldogság, nem az öröm, nem a gyönyör, amit annyira szeretnénk az életünkben. Van-e olyan öröm, ami másnap is öröm? És akkor azt olvasom a Zsoltárban, hogy örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Bizony Istennél van, a vele való közösségben van ez az öröm. És amikor hitre jutottam, akkor 9 hónapig tartott az időszak, amikor én még mindig valahogy vergődtem és harcoltam, és az én kérdésem az volt, hogy hol van az átverés? Az nem lehet, hogy ez ilyen. Az nem lehet, hogy ez van. Mindig azt próbáltam lelkiatyámnál, azt próbáltam a Isten tiszteleteken, az igében, a Bibliában, azt kerestem, hogy hol van az átverés. Az nem lehet, hogy ez így van. És az volt a nagy felismerés, a választóvonal, hogy nincs átverés. Íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék. Íme mostantól fogva ezt a választóvonalat, ezt kínálja nekünk a mi Urunk. Erre hív ma bennünket. És ebben volt áldott eszköz Isten kezében Mária, akiről ezt írja Luther, aki tehát helyesen akarja tisztelni Máriát, annak Isten elé, és mélyen Isten elé kell őt állítania, és a maga megalázottságában rátekintenie. És csak ezután csodálni Isten túláradó kegyelmét, aki ilyen jelentéktelen, alacsony sorsú leányra ennyire bőkezűen és kegyelmesen tekint. Nem tudom, ki milyen állapotban van most itt, milyen helyzetben, milyen kérdésekkel, gondolatokkal, elvárásokkal jött el erre az alkalomra. De bármilyen helyzetben vagyunk, Isten meg akar szólítani bennünket, és abból a helyzetből akar felemelni, amiben éppen vagyunk. Talán most éppen hozzánk szól. Nekünk mondja, mostantól fogva kezdődhet valami új. Eddig volt valahogy. Eddig talán nem volt úgy, ami Isten szerinti. De kezdődhet új. És erre hív ma minket. Akire rátekint az Úr, az a boldog ember. És az év igéjét hadd hozzam ide, hogy te vagy a látás Istene. Ő az, aki lát bennünket, az Isten lát bennünket, és ez nem nyomasztó a számunkra, hanem azt jelenti, hogy törődik velünk. Akit ő lát, az azt jelenti, hogy ismer, azt jelenti, hogy szeret. És nagyon sokszor a Biblián végig vonul ez a látás, ez egy külön sorozatot is lehetne tartani erről, talán megérdemelne, egyszer talán meg is tesszük, hogy a teremtés történettől kezdve, akkor Isten látta, hogy mindaz, amit teremtett, jó. Itt nem a fizikai látásról van szó, hanem tudta, ismerte azt, amit ő tett, amit ő teremtett, hogy az jó, az igen jó. És végig vonul az, hogy hogyan lát az Isten, hogyan figyeli az övéit. És a mi Úrunk Jézus szeme az, ami a legcsodálatosabb, amit az énekben szerint szeműnek énekeljük az Úr Jézust, ahogy ránéz valakire, Mátéra a vámszedő asztalnál ránézett, észrevette. Hát ki vette észre Mátét? Ki vette észre ezt a kollaboránst, akit hazaárulónak tartottak, aki valóban zsebre is dolgozhatott? Senki nem vette észre. És Jézus oda megy hozzá, és azt mondja, rád van szükségem, éppen rád. Kövess engem, te kövess engem. Mit érezhetett? Rátekintett az Úr, ránézett, te rád van szükségem. Zákeusra, aki nem csak vámszedő, fővámszedő volt. Azt olvassuk, hogy el akart bújni, hogy ő csak látni akar, de nem látszani. Nem engedték oda, fölmászott a fára. Figyeli Jézust, hogy merre jöhet, hol lehet. És Jézus fölnéz rá. Ránézett és látta őt. Látta az ő életét, hogy kicsoda, és lehívta a fáról. Ma a te házadban kell megszállnom. Nagyon nagy kiváltság volt, hogyha megérkezett egy tanító, hogy kinél száll meg. De ennél a nyomorult bűnösnél mindenki tudta, hogy milyen ember. Nem szerették őt. És valóban nem volt szeretetre méltó. És Jézus éppen őt választja ki, hogy éppen nála legyen. És aztán mondhatjuk még a gazdag ifjút, akiről megint ezt olvassuk, Márk örökíti meg a számunkra, amikor ránézett és megszerette őt. Ránézett, tudta, ismerte, hogy kicsoda. Tudta, azt is tudta, hogy nem fogja követni őt. De látta őt, látta az embert, lát bennünket. Így tekint ránk, és akire rátekint az Úr, az a boldog ember, aki vele lehet közösségben. Örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Mária magasztalja az Urat. Ezt a magasztalást vegyük át most Máriától, és mi is az Urat dicsőítsük, ő rá nézzünk, és ezen a néhány napon Mária segítségével a Szentlélek iskolájába iratkozzunk be, és magasztaljuk őt teljes szívből, mostantól fogva, mindörökké. Ámen. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy nem hagytál bennünket elveszni, hanem elküldted a te fiadat azért, hogy megmentsen bennünket, és megszabadítson bűntől, haláltól, ördöghatalmától. Kérünk téged, add, hogy ne legyen mindez hiába való a mi életünkben. Add, hogy meghalljuk a te hívásodat, és ahogy rátekintettél Máriára, az egyszerű szolgáló leányra, és te tetted naggyá őt, hogy téged magasztalhasson, így kérünk, hogy tekints reánk is. Te tudod, hogy ki milyen helyzetben van. Te ismered a mi gondolatainkat, a rejtettebb bűneinket, titkainkat is. Kérünk téged, hogy te hozd felszíre mindezt, és add meg, hogy meglássuk mindebben a te kegyelmedet, irgalmadat, meglássuk, hogy van bűnbocsánat, van élet, van üdvösség, és hogy van mostantól fogva. Kérünk, Urunk, a mi életünket is áld meg, szenteld meg, hogy tudjunk téged magasztalni egész életünkkel. Amen.